Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent második vasárnapján istentiszteletünk kezdetén a 289. zsoltárunkat énekeljük. A 89. zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassunk meg egy kis verset. Roland, testvérünk adja nekünk elő.
Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok, szeretném az Isten, nagyon sok dicsérni. De én még kisfiú vagyok, csak most kezdek életni. Istenem dicséretére mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok, a három királyok. Én is mennék, énekelni mennék. Nagyobb között kis Jézusért minden szépet tennék. Úgy csizmámosába százszor bepiszkolnak, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnak.
Köszönjük szépen. Mi pedig jöjjük és dicsérjük az Istennek fiát a 286. énekünkkel. Énekeljük a 286. énekünk első 7 versét. Az első vers így kezdődik. Jár, dicsérjük az Istennek fiát, szép szűznek áldott szent magzatját. egy adventi éneket hallgassunk meg. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét a 19. Zsoltárból. A 19. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj, éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jő ki, örven, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok és mindenestül fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a szín méznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szája mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Isten áldjon meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg a szívünket, lelkünket az Úr előtt imádságban. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is téged imádhatunk, előtted hódolhatunk, aki eljöttél erre a földre, és életedet áldozatul adtad a mi üdvösségünkért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked, hogy te általad lehet már itt a földön is közösségünk az atyával, mi mennyei édesatyánkkal, és köszönjük, hogy általa lehetünk általad lehetünk szeretett kapcsolatban ő vele. Éretted szeret minket. És köszönjük, hogy mi is általad szerethetjük őt. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te dicsőségben vagy. És valóban, ahogy énekeltük is, megkoronáztattál fenséggel. Köszönjük néked, hogy ezért meghajolhatunk előtted most is, és tényleg imádhatunk téged. Köszönjük néked, hogy várhatjuk ma a te drága szavadat, melynek csodálatos hatásairól olvashattunk a Zsoltárban. Köszönjük néked, hogy a te szavaid ma is olyanok, mint voltak régen. Kérünk, hogy szólj hozzánk ma is. Köszönjük néked, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy munkában, az iskolában, az otthonunkban, sokféle terhünk között, szomorúságainkban és örömeinkben is mellettünk állottál. Köszönjük néked, hogy közelségedet megtapasztalhattuk. Kérünk most arra, hogy bocsáss meg mindazért a gonoszságért, amit szívünkben, vagy a szánkkal, vagy kezeinkkel elkövettünk. Tisztogass meg bennünket minden bűnünktől, a titkos bűnöktől is, Urunk, amiket nem vettünk észre, és azoktól is, amiket nagyon is észrevettünk. Köszönjük a te drága kegyelmedet, mely örökké való a téged félőkön. Köszönjük néked, Urunk, hogy lelki kincsekkel is megajándékoztál bennünket az elmúlt héten is. Köszönjük az igéket, testvéri közösséget, köszönjük a megértett akaratodat, köszönjük néked mindazt a titkot, amit lelepleztél előttünk, mindazt a csodát, amit megértettél velünk. Köszönjük néked, hogy megáldottál minket lelkiekben is gazdagon. Hadd figyeljünk most te rád, Urunk Jézus Krisztus, kérünk áld meg a szívünket ezzel a rád figyelő, rád hallgató alázattal és bizalommal. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, és kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat az embereket, akik ebben az országban, vagy ennek határain kívül összejönnek, hogy téged imádjanak, és téged meghallgassanak. Ne szóljon a te igéd sehol sem hiába, hanem végezz el azt a munkát, amiért te elküldötted. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 173. énekünket. A 173. énekünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik rész 14. versétől a fejezet végéig. Leülve hallgassuk meg ezt a hosszabb ige szakaszt. Jánosnak a mennyei jelenésekről írt levele harmadik részében a 14. verstől ezt olvassuk. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kiköplek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény, és vak és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és leláttassék ki a te mezítelenségednek rútsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ima az ajtó előtt állok és zörgetek, Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A 14. verset olvasom még egyszer. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Amen, és a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete. Kedves testvérek, elérkezünk most a következő, egyben utolsó kis-ázsiai gyülekezethez, a Laodicea beli gyülekezethez. Ez egy folyó partján feküdt, illetve hát ahhoz közel egészen, a Lükosz folyónak hívják ezt. 160 kilométerre van ide Efézus, közelebben van Kolossé és Hierapolis. Ezt a Laodiceát egy második Antiókhosz nevű szír uralkodó alapította, még Krisztus előtt 261 táján, és a feleségéről nevezte el Laodiceának. Hamarosan a legfontosabb és legnagyobb város lett a Lükosz folyónak a völgyében, és fejlődését kiváltképp segítette, hogy három nagy kereskedelmi út találkozásánál feküdt. Ott aztán a város lassanként az ókor egyik legnagyobb financiális központjává nőtte ki magát. Tekintélyes bankjuk volt, mondhatnánk a pénzvárosa volt. Híresek voltak textilipari termékeikről, a kereskedelmükről, orvosi iskolájukról. De ezekről majd adandó alkalommal még szót is ejtünk. A város lakói igen szorgos népek voltak, és ennek, valamint földrajzi adottságuknak és ügyességüknek is köszönhetően rendkívüli jólétben és kényelemben éltek. A fönn maradt romok, mert ma már csak romok vannak ebből a városból, azt tanúsítják, hogy szép, rendkívül szép épületek voltak, amik hirdették a városnak a gazdagságát. Volt gimnázium, volt stratégiájon, ahol a tábornokok találkoztak rendszeresen, volt színház, piac, és minden, ami kell. Ebben a városban voltak, mint ahogy minden kis-ázsiai városban, szinte kivétel nélkül, itt is voltak zsidó emberek. Valószínűleg az ő közösségükön keresztül jutott oda a kereszténység is, Pál apostol korában. Talán Epafrás nevű ember, hívő testvérünk szolgálata által jutott oda az evangélium, és az ő szolgálata nyomán jöhetett létre ott Isten kegyelméből az a laodiceai gyülekezet. Így volt ez például Kolosséban is. A laodiceai gyülekezet tehát benne volt, ahogy látjuk az új szövetségből, benne volt a kis-ázsiai gyülekezeteknek a vérkeringésében, tehát nem valami kis periférikus, vagy ilyen kis elhanyagolt gyülekezetnek kell ezt úgy elképzelnünk. Ma azon a csodán szeretném, ha elgondolkoznánk, hogy az Úr Jézus megszólítja ezt a gyülekezetet. Lássuk először is a megszólalónak a személyét, a megszólalónak a dicsőségét. Jézus itt az ő híveinek szóló mondani valóját azzal kezdő, hogy bemutatkozik nekik. Mint ahogy a többi gyülekezetnek is, itt is bemutatkozik. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanúbizonyság, az Isten teremtésének kezdete. E három névben üzenete címzetjei előtt felragyogtatja az ő isteni dicsőségét. Én szólok hozzátok, az Amen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének a kezdete. A laodiceai gyülekezetnek szüksége volt arra, hogy Jézus személyét az ő dicsőségében lássák, és érzékeljék, hogy aki szól hozzájuk, az rendkívüli személy. És ahogy nekik, nekünk is szükségünk van arra, hogy lássuk az Úr Jézusnak rendkívüli dicsőségét, egyedülálló dicsőségét, fenségét. Hiszen olyan könnyen szem előtt tévesztjük. Szem előtt tévesztjük. Talmi földi kincsek elvonják a figyelmünket Jézusnak a fenségéről. Látjuk ragyogni ezt, azt, amaszt itt magunk körül, És már is nem látjuk az Úr Jézusnak a dicsőségét, fenségét. Elvakítanak minket a földi dolgok, és szem elől tévesztjük a valódi, az egyetlen, az igazi értékest, Jézust. Mind a három név, amit Jézus itt magáról mond, határozott névelővel szerepel a görögben, tehát ő a, vagy ő az, ámen, ő a hű és igaz tanú, ő az Isten teremtésének a kezdete, egyedül ő, páratlanul ő, mindegyik, amit elmond magáról. Vegyük sorra röviden. Ezt mondja az ámen. Csak itt nevezi magát Jézus így. Ez a neve rámutat egy döntő jelentőségi vonására, tudnélik a szilárdságára, a változhatatlanságára, a stabilitására. Nagyon fontos, hogy Ézsaiás könyvében a 65. részben Isten kétszer azt mondja magáról, hogy ő az ámen Istene. Károliban, ha megnézitek, akkor úgy szerepel, hogy az igaz Isten, kétszer is. Az eredeti héber szövegben az ámen Isten. Ezzel fejezi ki ott Isten azt, hogy ő biztos, szilárd, abszolút stabil, rá lehet hagyatkozni. Ott egyébként egyenesen az új ég és az új föld megteremtését ígéri. Nos, az Ótestamentumnak az ámen Istene, és az új szövetségnek az Úr Jézus Krisztusa ugyanaz a személy. Ami az Ótestamentumban az élő Isten, az az Új Testamentumban az Úr Jézus Krisztus. Az ámen Isten és az ámen Krisztus ugyanaz a személy. Nem úgy van, hogy ahogy mondják némelyek, hogy az Ótestamentum véres Istene, meg az Új Szövetség szelíd, meg szerető Istene az kettő. Ezt felejtsük el, testvére. A Biblia ezt nem mondja. A Biblia az ellenkezőjét mondja. Szembe megy a Bibliával, aki elválasztja egymástól az Ótestamentum Istenét, meg az Új Testamentum Krisztusát. Az ámen Isten, aki megígéri az új ég és új föld megteremtését, az ámen Krisztus. Én vagyok az ámen, mondja az Úr Jézus. Vagyis én is ugyanolyan szilárd, biztos, stabil, megingathatatlan vagyok, mint az Ótestamentumban általatok megismert Isten. Ez az ő dicsősége. Ez az ő dicsősége. Ebben a világban, testvérek, a Laodicea beliek is átélhették, hogy szükségünk van egy biztos pontra, egy szilárd, egy abszolút stabil pontra, mert különben minden összezavarodik, és ezt mi mai emberek is átéljük. Mivel nincs egy biztos pont, egy szilárd pont, egy abszolút megbízható pont, ami körül elrendeződhetnénk, minden összekuszálódik, összezavarodik, kaotikussá, rendetlenné, rendezetlenné válik. A nap ott van, ahol van, és körülötte ott van a naprendszer. Szép rendbe keringenek a bolygók. Tehát van egy biztos középpont. Jó abban a családban, ahol a szülők biztos pontot képeznek, mert ott rend van. Ahol egy férj a helyén áll, mert ott rend lesz, békesség lesz, harmónia lesz, az emberek otthon érzik magukat. Ha egy férj, ha egy szülőpár meginog, bizonytalan, akkor szétesik minden körülöttük. Szükségünk van Krisztusra, mint az ámenre, mert ő biztosítja a rendet, a harmóniát, a békességet a saját lelkünkben, a saját családunkban, a saját gyülekezetünkben, ebben a világban, akár az embervilágban, akár a természet világában. Ő ad biztonságot az egész mindenségnek. A biztos pont, az abszolút szilárd pont. Én vagyok az ámen, mondja Jézus, és senki más nem az. Ez az ő dicsősége. De az ő dicsősége az is, amit mond másodszor, én vagyok a hű és igaz tanú. A tanú kifejezés a jogi életből származik. Tudjuk, hogy tanú az, aki szem vagy fültanúként átélt valamely eseményt, és arról hiteles beszámolót ad a bíróság előtt. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a hű és igaz tanú. Tanúja vagyok, tudnélik, az Istennek. illetve az igazságnak, úgy is lehetne mondani. Ezt mondja Pilátusnak, én azért jöttem-e világra, hogy bizonyságot tegyek, ugyanaz a görög szó van itt, hogy tanúságot tegyek az igazságról, az igazságról, az Istenről. És ha már Jézus tanúja az Istennek, milyen tanú? Az Istennek, az igazságnak hű és igaz tanúja. Hű tanú, mert mind halálig kitartott a tanúságtétele mellett. Nem változtatta meg akkor sem, amikor az élete forgott kockán. A vérével pecsételte meg mindannak igazságát, amit elmondott. Hű volt, mind halálig. És igaz, igaz, vagyis semmi hazugság nem keveredett az ő Istenről, igazságról való bizonyságtételébe. Annál is inkább nem, mert ő maga, azt mondta magáról, én vagyok az igazság. Szavai, amiket elmondott, nem térnek el a valóságtól, nem ferdít, nem torzít abban, amit mond. Őt annak idején hamis tanúk segítségével is halálra ítélték. De ő nem volt olyan, mint azok az emberek, hanem ő hű és igaz tanú volt. Amit mond, arra rá lehet hagyatkozni. Ma is. Ahogy a laodíciaiaknak fontos volt ez, mert az a világ se volt jobb, mint a miénk. De ma talán még rosszabb a helyzet valamivel. Manapság már a hazugság is normálisnak számít. De ebben a hazug világban kinek a szavára adhatunk? Kinek a szavára adhatunk? Hogyan tapasztaltátok meg ezt a hétköznapi életetekben? Hányszor csalódtunk már emberekben, mert nem az lett, amit mondtak, nem úgy lett, nem akkor lett, ahogy megmondták. És megint kellett ingatni a fejünket, hogy már megint becsaptak bennünket. Vagy akár saját magunkon is sokszor megdöbbenhettünk, mert magunkat is sokszor kapjuk ilyen valótlanságokon és hazugságokon, féligazságokon, meg ferdítéseken, torzításokon, amik nem felelnek meg az igazságnak. Mi magunk sem vagyunk a szavainkban mindig megbízhatók és hűek. De Jézus nem olyan, mint az emberek, és nem olyan, mint én és ti, hanem ő abszolút megbízható abban, amit mond. Az ő lénye tehát biztos, abszolút stabil, és a szava az olyan szó, amire rá lehet hagyatkozni. Amit nem szabad elengedni a fülünk mellett. Minden emberi szót elengedhetünk a fülünk mellett, de az övét nem kell elengedni a fülünk. Nem szabad elengedni a fülünk mellett. Ő a hű és igaz tanú. Mindabban, amit mond. Akár magáról, Istenről, bűnről, halálról, halál utáni életről, bármiről beszél. Az az igazság, az a valóság. És a harmadik, amit mond magáról, ő az Isten teremtésének a kezdete. Vagyis ő az, akiből, mint isteni szeméből alkotott Isten minden teremtményt. Rajta keresztül jött létre, ha szabad így fogalmaznom, az egész mindenség, az anyag, a tér, az idő, az élet, a láthatók, a láthatatlanok, minden közvetlenül belőle jön létre, az Istennek, az Atyának az akarata szerint. Nem ő az első teremtmény, nem ezt mondja ez az ige, a jehovisták így szokták magyarázni, nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy Isten, az Atya Isten, mint fiú Istenből, rajta keresztül, az igén keresztül alkotta meg az egész látható és láthatatlan teremtmény világot, testvérek. Csoda az, hogy ez, aki kulcsszereplő volt a teremtésben, ez a valaki, akinek a fenségét és dicsőségét fel se tudjuk érni, ez a valaki megszólítja a laodíciai hívőket. Az a valaki szól hozzájuk, aki által Isten teremtette a világot, a mindenséget, igen. És nem csoda ez? És nem csoda az, hogy az a valaki szól hozzánk Krisztusban, aki által minden létrejött? Mi magunk is, és amiben benne élünk. Minden ő általa teremtetett. Ez csak egy őrült mese? Vagy egy mitosz? Vagy egy önámítás a részünkről? Vagy valóság, hogy akin keresztül teremtetett ez a mindenség, és benne mi is, ez a valaki lehajlik hozzánk, és elkezd hozzánk a porszemekhez, a senkikhez, akik éveken vagy évtizedeken keresztül annyira megvetettük, hogy nem is foglalkoztunk vele, legfeljebb talán esetleg káromkodásban, vagy indulatban, vagy számon kérő módon, hogy hogy engedhette meg ezt, meg azt, pereltünk vele, ez a valaki megszólít bennünket, tévejgő, bűnös, nyomorult embereket. Megszólít minket az, aki teremtette az egész mindenséget, az Isten teremtésének a kiinduló pontja. Mit tehetnénk, testvérek, egyebet, ha látjuk mi is a laodiceai testvéreinkkel együtt ennek a Jézusnak a dicsőségét? Mit tehetnénk egyebet, mint hogy alázattal arcra esünk előtte? Mint hogy leborulunk előtte, lélekben? És azt mondjuk, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Te az Amen. Te. A hű és igaz tanú. Te az Isten teremtésének a kezdete. Mit mondasz nekem? Miről beszélsz te nekem? Nincs ennél a Krisztusnál, testvérek, fenségesebb személy. Nem beszélhet hozzánk fenségesebb személy ebben a világban, mint ő. Bárki szólítson meg minket a földi nagyok közül. Ő mindegyiket, hogy mondják ezt, hogy a farzsebében hordja, vagy mellén zsebében hordja. Senki ő hozzá képest. Senki ő hozzá képest. Olyan csodálatos, testvérek, hogy ő szólítja meg ezt a laodiceai gyülekezetet és bennünket is, újszegedi hívő embereket, reformátusok. Vagy legyünk bármilyen vallásúak is. Nézzük azonban azt, hogy miért szólal meg ez a valaki. Miért szólal meg? Mi indítja erre? Nos, az indítja erre, hogy feltétlenül szereti őket. Szerette akkor, amikor annak idején talán Epafrás által, aki az evangéliumot hirdette nekik, megszólította őket, és felkínálta nekik önmagát, a kegyelmét, a bűnbocsánatot, az ő vezetését, a teljes földi életet, a boldog örök életet. Szerette őket már akkor, amikor az evangélium által utol érte őket, akár a zsidóságban éltek, akár a pogányságban. Akár a görög kultuszok valamelyikének a tisztelői voltak, akár valamiféle intellektuális filozófia bűvkörébe tévelyektek. Utolérte őket a szava a bűnben, a vétkeikben, a lelkiismeret furdalásaikban, a rettegéseikben. Utolérte, már akkor szerette őket. Nem tudtak még azok semmit se erről. Nem tudtak róla tényleg semmit. De Jézus már akkor szerette őket. És a szava által elvégezte aztán bennük, hogy belássák a téveigéseiket, hogy elítéljék az erkölcstelenségeik miatt, a vétkeik miatt magukkal, és végül megértsék, sőt, higgyék Jézus Krisztus evangéliumát és Jézus személyét, és odaadják magukat a Krisztus követésére. Szeretetből végezte el ezeket bennük a Krisztus. És most, hogy itt van ez a gyülekezet, testvérek, Laodiceában, amelyik annyira eltávolodott a Krisztusról, mint egyik másik gyülekezet sem. Itt van ez a gyülekezet, amelyiknek az ajtaján kívülre szorult ez a Jézus, mert már kívülről kell neki zörgetni, hogy eresszék be. Ez a gyülekezet, amelyikhez már nincs egyetlen egy dicsérő szava sem, mert nem lehet hozzájuk. Mindegyikhez volt, de ehhez egy dicsérő szava nincs, sőt, nagyon kemény szavai vannak hozzá. Ez a gyülekezet mégis, még mindig Jézus szeretetét élvezi. Az ő feltétlen szeretetéből szól hozzájuk. Szeretetből hívja őket most is a hozzávaló visszatérésre. Kedves testvérek, mondjuk azt, hogy nekünk is tudni kell ezt. Mi semmit, de nem érdemeltük ki, és nem érdemeljük ki, hogy szóljon hozzánk az Úr Jézus Krisztus. Akár bátorít minket, akár int, figyelmeztet, vagy éppen tanít valamire, az mindig tisztán az ő szeretetéből jön. Az ő feltétlen szeretetéből. Legyen az akár csak egy szó, amit megértünk egy igehirdetésből, vagy egy igeolvasás során. Legyen az egy tantétel, vagy sok drága igazság, amit megértünk tőle, az mindig az ő szeretetéből fakad. És ezek az ő szeretetből való szavai, ezek mindig nagy dolgokat végeznek el a hallgatóságban. A legelső nagy munkája, hogy a gőgös szív összetörik. és megalázza magát. És aztán az alázatos szívben az ige tovább dolgozik, és elvégzi azt a munkát, amit el kell ott végeznie. Jézus szavai örök szeretetéből és feltétlen szeretetéből fakadnak hozzám, hozzátok. Mindig jegyezzétek ezt meg, és csodálkozzatok rá erre. Ne tartsátok azt valami természetesnek, hogy Jézus szól, hogy tanít, hogy int, figyelmeztet, vagy mármit mond nekünk. Ugyanakkor, testvérek, hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, hogy Jézussal sokszor előfordult, hogy szeretetből valami nagyon keményet mondott az embereknek. Erre a hallgatósága leginkább megsértődött, mert személyes sértésnek vették, és ott is hagyták, hátat fordítottak neki. Van egy ilyen, hogy kemény beszéd, ez kihallgathatja őt. Ezek az emberek az Úr Jézusnak ezekre a kemény szavaira sértődéssel rágáltak. És ezzel mit árultak el? A saját gőgösségüket, a saját felfúvalkodottságukat. A Laodicea beliek is egyébként gőgös emberek voltak. Azt mondták, hogy nekünk semmire nincs szükségünk. Semmire nincs szükségünk. Sajnos elképzelhető, hogy ők is megsértődtek azon, amit Jézus mondott nekik. És ma is megtörténik, hogy Jézusnak a szeretetből fakadó kemény üzeneteire, testvérek, valaki megsértődik. Mert rámutat valami gyengéjére, valami vétkére, valami mulasztására. Valljuk meg, hogy sokkal könnyebb bármelyikünknek megsértődni az Úr Jézusnak az igéin, tanításain, mint megalázni magát és engedni az ő szavának. De aki ilyen gőgös, és mint egy megsértődik Jézus szaván, és megy tovább nyakasan, az az ember elvész menthetetlenül. Azért arra hívlak benneteket és magamat is, hogy az igén soha ne sértődjünk meg. Hanem inkább, még ha bánt is minket, amit a Krisztus mond, inkább kérjük, hogy az alázatosságot munkálja bennünk, hogy alázattal fogadhassuk a beoltott igét, ami megmentheti a lelkünket és az életünket. Mert az biztos, hogy Jézusnak a hozzánk való szavait, még ha a legkeményebb szavak is azok, és sértőeknek érezzük őket, akkor is szeretetből jönnek. Szeretetből jönnek. Ha ő feltétlenül szeret, akkor fogad alázattal az ő szavait. És testvérek, talán még gondoljatok arra ezzel kapcsolatban, hogy vajon ebbe a világba, ahol annyian beszélnek hozzánk, sokan szólnak hozzánk, csörög állandóan a telefon, még a templomba is, ott is szólni akarna hozzánk valaki, akkor bekapcsoljuk a tévét, egyfolytában beszélnek hozzánk, bekapcsoljuk a rádiót, egyfolytában beszélnek hozzánk, elmegyünk valahol, ott is beszélnek hozzánk, mindenki valamit mondani akar, mert nagyon sürgős mondókája van, de vajon szeretetből mondják, amit mondanak? Persze az is érdekes, hogy mit mondanak az embernek, mi a tartalma annak, amit mondanak, de talán még fontosabb, hogy milyen indulattal mondják, hogy szeretetből mondják nekünk azt. Ki beszél hozzátok szeretetből? Melyik média? Melyik üzletember? Ki? Kicsoda? Hol kaptok szeretetből fakadó szavakat? Lehet, hogy kaptok, legyetek hálásak érte, de aki mindig szeretettel szól, aki nem azért, mert hasznot akar húzni, meg nem tudom, mit akar belőletek, mert nem kell neki. Minden az övé. Ez a valaki Jézus. Aki mindig szeretetből szól. Ha szeretetből szólja a kemény dolgokat is, fogadjuk alázattal az ő szavait. De nézzétek, harmadszor fontos dolog még, hogy milyen formában szólal meg a Krisztus. Ez is egy igen lényeges dolog, hogy azt mondja itt a Krisztus Jánosnak, hogy írd meg. Írd meg. Jézus írásos formába szólította meg a laodiceai gyülekezet tagjait. Nem álomban, nem hallucinációban, nem meditatív elmélyülésben, lelkük mélyéről érezték meg, nem. Írott formában. Ezt és ezt írd meg, és János, mint titkára az Úr Jézusnak, immár hetedszer ír, de nem a maga gondolatait írja, hanem a mester gondolatait veti papírra. Így, amikor János kezeírásával vették az üzenetet a Laodicea beliek, valóban magának az Úr Jézusnak a gondolatait vették írásos formában. Úgy van, testvérek, ma is, hogy az Úr Jézusnak a kifejezett akaratából, Az ő szava írásban ér el bennünket is, a Bibliában. Írásban ér el a Bibliában, az írásban. Ezért, amikor az írást olvassuk, vagy annak magyarázatát hallgatjuk, és jó az a magyarázat, akkor itt ő szólal meg. És ezért vele találkozunk. Így megismerhetjük őt, és így kerülhetünk vele kapcsolatba, közösségbe, mint ahogy emberekkel is úgy kerülhetünk közösségbe, ha beszélgetünk egymással. Nem? Szól ő, szólok én. Először csak olyan tapogatózás, mint tegnap, amikor megismerkedtem az egyik szomszédunkkal. Majd folytatódik. Majd folytatódik, mélyül a beszélgetés, egyre jobban kinyílunk, ő is, én is, és majd megnyílunk egymás előtt egyszer. Talán így alakul. De így formálódnak az emberi kapcsolatok, és így formálódik az Úr Jézus és a mi kapcsolatunk is, hogy ő szól hozzánk a Bibliában, mi meg szólunk hozzá az imádságainkba. És mélyül alakul a kapcsolatunk. Összeismerkedünk, elmélyül, kibomlik a mi kapcsolatunk a mi Krisztusunkkal. Ha az írást, a Bibliát kidobjátok, ebből a kapcsolatból a Krisztussal nem lesz semmi. Semmi. Mert akkor hogyan fog hozzátok szólni? Mit akartok, hogyan szóljon? Amit ott belül hallotok, az nem az ő szava, az maximum a ti szavatok. Az ember ott belül csak magát hallhatja, ha nincs íge. Ha van íge ott belül, akkor a Szentlélek az ígét eszünkbe juttathatja, akkor már Jézus szól hozzánk ott belül, de nincs ott bent az íge, ami innen származik, akkor miféle hangokat hallunk magunkba? Az ösztöneink, vagy nem tudom, mi az érzéseink hangját? Mindegy. Nem az ő szava. Az ő szava az ígében ér el bennünket. Persze azt veletek én nem tudom elhitetni és elfogadtatni, és ti sem másokkal, hogy a Biblia az Úrnak a szava. Mert erről egyedül ő győzhet meg bennünket. A Laodicea-belieket is, ha meggyőzte, ő győzte meg. Miközben hallgatták, Jézus meggyőzhette őket, hogy ez az én beszédem. Bennünket is csak a Krisztus tud meggyőzni arról, testvérek, hogy ez az ő beszéde. Én magyarázhatom nektek itt. Nem tudlak meggyőzni erről bennet, nem is akarlak. Győzzön meg benneteket ő maga, hogy a Biblia az ő szava. De arról bizonyságot tudok tenni többetekkel együtt, hogy engem ő meggyőzött a lelke által. És ezért én megnyugodtam abban, hogy a Biblia az Isten beszéde. A Krisztusnak a hozzám szóló üzenete. Az a maga egészében az. Nem csak itt-ott, a maga egészében. Nagyon fontos, testvérek, ma, hogy ha meg is különböztetjük Jézust és a Bibliát, mégis egymás mellett tartjuk elválaszthatatlanul a kettőt. Nyilván Jézus több, mint a Biblia, de nem tudjuk, hogy mennyivel több. És ő nem egy könyv, hanem egy személy. De semmit nem tudunk róla, csak annyit, amennyit ebben a könyvben nekünk elmondott magáról. Csak ennyit tudhatunk róla. Hogyha valaki azt mondja, hogy hát mi nem fogjuk a Bibliát imádni, nem is kell a Bibliát imádni. A benne megszólalót kell imádni. Azt, akinek a szavait olvassuk itt, azt imádjuk. Tudnunk kell, hogy ezzel, hogyha ezt tesszük, akkor nem járunk valami egyéni úton, hiszen Jézus is ugyanezen az úton járt. Neki is volt Bibliája. Meg is mondta, hogy abból egyetlen egy kis jóta, az egyetlen egy kis veszőcske, a legkisebb héber betű, egy ilyen kis farkinca. Egy ilyen sem múlhat el. Ha valaki Jézust vádolni akar, hogy imádta a könyvet, az Ótestát mondja. Jézus betűhívőig Biblia szerető ember volt. Isten ember. Itt van Pál apostol, hogy már ne Jézust hozzam példának. Azt mondja, az egyik kihallgatása során bizonyságtétele, én hiszek azokban, amik megvannak írva. Amik megvannak írva. Őt is a lélek győzte meg erről. Ha elvetjük, testvérek, a Bibliát, mint Jézus szavát, akkor csak a homály van, a tapogatózás. Különös, hogy ma nagyon sokan azt akarják, testvérek, veletek, velem is elérni, hogy dobjuk el a Bibliát. És emlékeztek rá, még volt egy olyan kommunista időszak, amikor hallottuk eleget, hogy a Biblia az micsoda. És hát magyarul dobjátok el azt. Nem kell az. És akkor most is vannak ilyen hangok, csak már nem annyira talán a bal oldalról, hanem inkább a politikai jobb oldalról. Ugye? Érdekes, amikor halljuk, hogy hát a Biblia az egy hamisítvány, zsidó koholmány, nem tudom én kiknek a kitaláció, hogy az egész mindenséget leigázzák, és hát ez a Jézus, aki itt van, az nem is az a Jézus, mert ez meghamisított, meg Pál apostol a legnagyobb gazember a világon. Halljuk a jobb oldalról. Ugyanaz a lényeg, dobjátok el a Bibliát. Majd mi írunk egy újat. Előáll Badinyi professzor, és megírja a magyar Bibliát. Ugye? Mert nekünk ez nem kell. Mi nem tudunk mit kezdeni az Ószövetséggel. Meg az újjal se. Majd mi kiemeljük bőle Jézust, mert ő a miénk. Csak meghamisították. Ráragasztottak mindenféle. Dobjátok el, erre megy ki. És a politikai jobb oldal és a politikai bal oldal ugyanabban a táborban van, mert amit azok akartak, most ezek akarják. Dobjátok el az ígét. Azt kell mondjam, testvérek. Akárkitől halljuk ezt. Mindegy, hogy jobb oldali, bal oldali. Aki a Bibliát el akarja velünk dobatni, és egy másikat akar a kezünkbe adni, az a sátántól van. Sátáni gondolat és indulat. Mert a sátán akarja azt, hogy a magyar ember se ismerje meg a Bibliából megszólaló Jézust. Azt megengedi, hogy ismerd meg a Badinyi Bibliából megszólaló hamis Jézust. Azt megismerheted, attól még elkárhozol. De ne ismerd meg az igazit, aki az írásban szól. Ha ezt nem ismered meg, akkor tényleg elkárhoztál. A földön elkárhoztál. De utána is elkárhozol, ha meghalsz. Mert egyedül ez a Jézus, és nem a magyar Jézus, meg a pártus Jézus, meg a nem tudom milyen Jézus ment, vagy nem is a germán Jézus, hanem a Biblia Jézusa ment meg. Az Isten fia. Ő hozzá csak ezen az úton lehet eljutni, és rajta keresztül lehet eljutni az élő Istenhez. Nincs más út. Ezért ragaszkodjatok az ígéhez, az írott ígéhez, és halljátok ebből az ő szavát. Lássátok, testvérek, hogy itt van előttünk ez a régi gyülekezet, a laodiciai gyülekezet, amit megszólít Jézus. Az ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének a kezdete. Miért szólítja meg őket? Mert szereti őket. És hogyan szólítja meg őket? Írásos formába. Onnan vehették az ő szavát. Ha Isten segít, majd innen folytatjuk következő alkalommal ennek a levélnek az elemzését. Isten áldja meg a szívünket, jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy mi is imádattal borulhatunk most le előtted. Ki azt mondtad magadról, hogy te vagy az ámen, a stabil, az abszolút megingathatatlan pont ebben a mindenségben. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtted és imádhatunk, mint tanút, az Istennek tanúját, aki hű és igaz vagy mindabban, amit mondtál és mondasz. És imádhatunk téged, mint aki által keletkezett ez az egész mindenség, hiszen te voltál az, akinek ereje és hatalma és bölcsessége megnyilvánult mindabban, ami lett és ami van. Köszönjük, hogy imádhatunk téged mi is. Köszönjük néked, hogy te egyáltalán szóra méltatsz bennünket, és megvalljuk, hogy nem érdemeljük, de köszönjük. Köszönjük, mert érzékeljük, hogy a te szavaid a szeretetből fakadnak, a te igazi, mélységes, örökkévaló, feltétel nélküli isteni szeretetedből. Köszönjük néked, hogy bármit mondasz, bármire tanítasz, mindig szeretsz minket, azért teszed. Köszönjük néked, hogy így fogadhatjuk, és így nyugodhatunk meg a te szavaidban. Köszönjük neked, Urunk, hogy írásos formában adtad elénk. Köszönjük, hogy voltak titkáraid, akik annak idején leírták a te szavaidat, megértették a titokzatos módon, fölfoghatatlan módon a te gondolataidat, és papírra vetették a legmegfelelőbb szavakkal. És köszönjük, hogy arról is gondoskodtál, Urunk, hogy ezek a szavaid elérjenek hozzánk, mindenféle hamisítás ellenére a maguk igazi formájában. Köszönjük néked, hogy mi is kezünkbe vehetjük a te igédet, és azon keresztül te vele találkozhatunk. Köszönjük Krisztusunk, hogy te vagy az út, aki elvezetsz minket az íráson keresztül az élő Istenhez, az örök élethez, az üdvösségbe. Kérünk, segíts, hogy hadd halljuk a te szavadat. Köszönjük, hogy aki leborul, aki alázattal hallgat, az hall, az ért, az hisz. Hadd legyünk mindnyájan ilyen embereid. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is együtt lehettünk itt a templomban. Köszönjük, hogy ezen az adventi vasárnapon is téged dicsérhettünk, téged magasztalhatunk a szívünkben. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a kéréseinket is. Áld meg gyülekezetünket, építsd gyülekezetünket úgy lelkiekben, mint anyagiakban. Imádkozunk, hogy tartsd kezedben életünket, templomépítési terveinket is te hordozd. Imádkozunk hozzád nemzetünkért, sok megtévedt magyar testvérünkért, akik hisznek sok tévtanításnak, sok hazugságnak. Kérünk, hozd ki őket ezekből, és add, hogy megtaláljanak téged az igazi Krisztust, az igazi Jézust. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azokért is, akik tévtanítók, hogy rajtuk is könyörülj, hogy belássák tévedésüket, téveigésüket, tévtanításaikat, elvethessék, és hozzád fordulhassanak. Köszönjük, hogy te irgalmas vagy minden tévejgőhöz is, és lehet veled igazán új és boldog életet kezdeni. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk egész hazánkért, hogy könyörülj meg a magyarságon, azért a kis részéért is, akikkel szorosabb kapcsolatban vagyunk, az erdélyi testvérgyülekezetünkért is, ő érettük is imádkozunk, hogy légy közel hozzájuk is ebben az adventben, és áld meg őket is. Imádkozunk hozzád betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, a gyászolókért, vigasztaló és gyógyító szereteteddel vedd körül mindnyájukat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy még mindig van adventi vásárunk, van méz is, és vannak még koszorúk is, adventi koszorúk, ha valaki szeretne venni, de vannak még egyéb apróságok is a kisteremben kiállítva, ott lehet kapni a gyülekezeti naptárunkat is a jövő évre, amit javaslok a testvéreknek, mint egy karácsonyi ajándékként is adni. Bizonyságtétel is lehet családtagjaink felé, mert igék is vannak rajta, és talán nem árt egyik-másik családban látnak egy igét egy hónapban egyszer, a falon legalább. Kérdetem a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben szépen megtartunk, ha Isten is úgy akarja. Jövő vasárnap lesz egy ünnepi orgona avató Isten tisztelet és kórus találkozó a Szeged Honvédtéri Református templomban. Ott ez 10 órakor fog kezdődni, tehát jövő vasárnap 10 órakor, és ott adnak hálát azért, mert vettek egy új orgonát, és oda megy a gyülekezetünkből is egy kis küldöttség az énekkarunk, mert őket is meghívták, hogy énekeljenek ott. Tudjanak a testvérek erről, az ide is jöjjön valaki Isten tiszteletre, ha lehet. Tehát ez jövő vasárnap 10 órakor lesz a Honvéd téren. Isten áldását kívánjuk az ottani gyülekezetre, szolgálattévőkre is. Hirdetem a testvéreknek, hogy szomorú szívvel, hogy a elhunyt László István, László Tibor testvérünknek az édesapja. Beteg volt, és az Úr elszólította őt most közülünk váratlanul, hirtelen, 67 esztendős korában. Az elköltözött be László Tibor presbiter testvérünk az édesapját gyászolja, hogy említettem. Az ő családjukban nemrégen meghalt az ő feleségének, Évikének az édesapja, tehát két haláleset történt egészen rövid időn belül. kívánjuk, hogy a mi Urunk legyen közel Tiborhoz is, Évikéhez is, az egész családhoz, és adjon nekik sok erőt és békességet, hogy el tudják ezt most így fogadni az Úr kezéből. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, még annyit kell hirdetnem, hogy ma délután 4 órakor a Csillagtéren az énekkarunk énekel. És ha valaki szeretne oda kimenni, akkor nyugodtan menjen ki. Lesz ott egy ilyen kis karácsonyi műsor is, és oda hívták meg az énekkarunkat. De hát be lehet oda állni másoknak is. Menjenek a testvérek, legyenek ottan. Én is igyekszek. Ja, nem tudok kimenni. Bocsánat, szórványba kell mennem. De hát nélkülem is el van az az énekkar. Úgyhogy, tehát a Csillagtéren 4 órakor lesz. Utána onnan egyébként átmennek majd a Klauzál térre, mert ott megint énekelnek. De az már, hogy? Ja, most az nem lesz. Akkor bocsánat, én még leragadtam a korábbi információnál. Jó. Tehát most a Csillagtéren lesz az éneklésünk, nem ott. Tehát ha valaki meg nem énekkaritak, de énekelni akar karácsonynak, ugyancsak menjen 4 órára a Csillagtér, és ott lehet most bizonyságot tennünk a Krisztusról. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek megáldó, őriző pásztora, testvéreim. Most pedig énekeljük a záró énekünket, a 286. énekünket a kijelölt verseivel, 286. 12. versétől a 16. verséig énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Áldás békesség.